minden tudásukat közvetlen a Teremtő Istentől fogta, és a tudást, amit ajándékba kaptuk az Úrtól, a tudást szent lélekbe közvetítették. Ilyenek voltak a sámánok is, természetesen ilyenek voltak a tártosok is. Ha a sámán hitről valaki érdemi tudást akar szerezni, akkor Diószegi Vilmosnak a Sámán hit című írását kell olvasni. Diószegi Vilmos kiváló népradosa volt a hazának, hosszú éveket töltött a Felső Volga vidékén, aztán lejjebb is a sámán hitű népeknél. Diószegi Vilmos akkor is kimaradt ott fönn a ura mentén, amikor Otutai Gyula jóvoltából megvonták tőle a állami költséget. Saját költségén kimaradt, nagyon kevés pénze volt, és súlyosan megbetegedett. Az én érzésem szerint ennek a kiváló tudásnak, tudósnak a korai halála annak köszönhető, hogy Otutai miatt a Magyar Tudományos Akadémia cserbe hagyta őt. Ő pedig nem akarta a munkáját abba hagyni, nem akart fél munkával hazatérni. Érdemes őt olvasni. A sámánnak és a tártosnak az elhívása, Teremtő Isten által való elhívása az azonos. Az elhívás az általában meghatározó módon 7 éves korban történt. De természetesen, mivel az élő Istenről van szó, a élő Isten nem csak 7 éves korban hívhatott el valakit Melchizedek szerinti papnak, hanem elhívott 18 éves korban, vagy akár 50 éves korban is, hiszen az ő hatalma az határtalan. Az elhívás az azonos. Csoda történik, révületbe kerül az, akit Isten elhív szolgálatra. A legtöbb esetben azt lehetett megállapítani, hogy amikor az isteni elhívás történt, akkor az elhívott, az rosszul lett, meghalt. Ez a halál klinikai halál volt, és ebből a halálból természetesen ő föltámadt. Mind a tártos, mind a sámán elhívásánál ez azonos módon történt. Ott kell lenni a küszöbön, az elhívásnak a küszöbén az, hogy a klinikai halál állapotába került. A másik, ami ugyancsak jelen van mind a két esetben, az pedig az, hogy újjá kell neki születni. Teljesen újjá kell neki születni. Képi nyelven ez úgy fogalmazódott meg, hogy húsa darálódott, csontja töretett. Új húst kapott, új csontot kapott, megújult. A szó teljes értelmében nem csak a földanyától kapott drága edény, amely a léleknek az edénye és a szellemiségnek edénye, nem csak a test újult meg, hanem megújult az egész ember. Ez mind a kettőnél, a tártos elhívásnál és a sámán elhívásnál is természetes, így történt. A 7 éves korban való elhívásról, hadd mondom azt, hogy az ember életben a 7 éves kor az első óriási változás, már a születés változása után a földi életben. 7 esztendős korig ugyanis minden gyermek a világ minden pontján Isten tenyerén él, amit úgy kell értenünk, hogy kivétel nélkül minden gyermek a tudását közvetlen a Teremtő Istentől kapja, részbe hozza magával, részbe pedig folyamatosan tőle kapja. Azt szokták mondani felmenőink, hogy még nem nőtt be a fejelágya. Manapság, ha valakire azt mondjuk, hogy nem nőtt be a fejelágya, hát ez elmarasztaló dolog. A régiségben nem volt elmarasztaló dolog. Nem nőtt be a fejelágya, képi beszéd természetesen, közvetlen Istennel állt kapcsolatban, és a kicsi gyerek az szent révületben játékba tette a munkáját, játékba valósította azt a tudást, amit a Teremtő Istentől kapott. Így lehetett alkalmas arra, hogyha felnő, akkor biztonságos felnőtt kora legyen, illetve ne parazitaként éljen, hanem serkentő gazdaként a világban. A kicsi gyerek látó. Minden kicsi gyerek lát. A kicsi gyerek látja a fényt. A kicsi gyerek előre lát eseményeket. Hogy előre lát eseményeket, egyetlen egy példát hadd mondok el. Amikor az Egyesült Államokban az a két torony összedőlt, amely provokáció volt, egyértelmű számomra, hogy provokáció volt, a nagy tőke provokálta ezt, abban az esztendőben, áprilisban, májusban 5-6 gyermekrajzot kaptam. Én állandóan kapom a gyermekrajzokat, mert hiszen nagyon régóta, 40 esztendeje odafigyelek ezekre az SMS-ekre, amelyek a Teremtő Istentől jönnek, és utólag döbbentem rá arra, hogy ezen az 5-6 gyerekrajzon rajzolt épületdőlés, mindegyiken épületdőlést találtam. Na nem a két hatalmas toronynak a dőlését, de rajzolt az épületdőlés. Nem tudott erről szóba beszámolni a gyerek, mert nyilat az ő értelme alkalmatlan erre, de benne volt a látás, és közölte velünk az ő rajzával. Azt se győzöm elégszer mondani, elég hangsúlyjal, hogy sok mindent nem tudnék kifejezni szavakkal, de mindent el tud mondani nekünk a rajzával. Azzal a csodálatos tagolt rajzi világgal, amely minden gyereknek a birtoka Isten akaratából. Igen, ha valaki a Felvidéken jár, Debrődön mondjuk, akkor Debrődön, Debrőd határába találja a király rétet. Erről a király rétről ma még szó lesz. Ezen a király réten állt valamikor Szent Lászlónak a temploma, amit Mária Terézia romboltatott le. Azért épült oda ez a templom a középkorban, mert ott csoda történt. Szent László királyunk a tártos lovával, erről is szó lesz még ma a tártos lovok, a tártos lovával arra jár, és a tártos lova, mikor érzékelte azt, hogy az ellenség közeledik, hiszen a tártos ló ezt érzékelhette, akkor hatalmasat rugott a lábában, és aranypatkója vizet fakasztott ott a király réten. Gyógyító forrás ez, a mai napig százak, ezrek keresik fel ezt a forrást, és gyógyulásokat kapják, gyógyulásokat lelik a forrás vizéből. Nos, azt tartják a debrődiek és a debrődföldiek, hogy valamikor Szent László királyunknak a neve napján, azaz június 27-én, a reggel, amikor kelt fel a nap, meghasadt az égalja, Mária kapujába megmutatta magát az áldott, aki önmagán túlmutatva a közénk született Istent Jézust idézi meg, akkor lehetett látni az aranypatkót Szent László királyunk, a tártos királyunk lovának, tártos lovának az aranypatkóját ott a vízbe. Amikor én a 90-es években az ottani öregekkel beszélgettem erről, akkor ők azt mondták, hogy az ember elveszítette az érzékenységét, a felnőtt ember. A felnőtt embertől Isten elvette az érzékenységét, mert a felnőtt ember hátat fordított neki, tisztelet néhány kivétel. De a gyermektől nem vette el az eredendő érzékenységet, és a kisgyerek látja az aranypatkót, mert látta a fény, a vizet fakasztó, tártosi, gyógyító fényességet, látja a Szent Király neve ünnepén reggel, amikor meghasad a jégalja. Igen, a kisgyerek látó. A sámán is, és a tártos is látó volt. Ez is közös a kettőbe. Mind a kettő egyaránt előre látott eseményeket. Példát hadd mondok erre. István is, aki később éppen Szent László okán szentté avattatott, István is látó volt. István egyik alkalommal éjszaka azt látja, hogy hatalmas besenyő sereg közeledik az akkori főváros felé. Ez nem a mai Székesfehérvár volt, ez a Székesfehérvár föltehetően a Pilisbe létezett, és látta azt is, hogy a Teremtő Isten neki segítséget nyújt, hogy időbe föl tudja venni a küzdelmet a hatalmas besenyősereggel, és győzedelmeskedjék. Az a segítség, amit Isten nyújtott, az Márton volt éppen, Szent Márton, akit ugyancsak tártosnak tart népünk, aki itt született a Kárpátaljába, a mai Szombathelynek a területén, egész pontosan Szent Márton falván, de Frankonban lett belőle püspök. Szent Márton küldte segítségül. A tártosok ugyanis nem pusztulnak el. Egyetlen egy lélek, ha Istenben él, egyetlen egy lélek nem pusztul el, de a tártosnak a lelke és az a sámán lelkére is vonatkozik, az bármikor megjelenhet Isten akaratából. Bármikor segítségünkre lehet Isten akaratából. Szent Márton erejét küldte a teremtő egyetlen élő Isten Istvánnak, és István tudta azt, hogy Szent Márton zászlajával kell fölvenni a csatát a vesenyőkkel, és győzni fognak, és győztek. De Istvánnak a fia, Imre, is látó volt, hiszen ő is tártos volt. Egyik alkalommal, amikor Kolostort látogatott meg édesapjával, akkor Imre az egyik szerzetest háromszor csókolta meg, apolgatta régi nyelven, a másik szerzetest 7-szer, a harmadikat meg 11-szer. Édesapja megkérdezte tőle, hogy miért ez a kivételezés, mire mondta azt, hogy ő nem kivételez. Az a szerzetes, akit háromszor apolgatott, az 3 éve tért meg Istenhez, akit 11-szer, az pedig 11 éve látott. Imre ugyanúgy látott, mint ahogy látott édesapja, aki Istvánnak kereszteltetett. Aztán még egyet a látásról. Hihetetlen fontos látás volt, valamikor régen, megint csak a felvidéken, közel Szepsihez, ahol 4 székely falu található. Ha valaki a felvidéken jár, föltétlen keresse fel ezt a 4 székely falut, mert a székely falu öregjei még ma is emlékeznek arra, hogy ők Attila népe, mondom Attila népe. Oda nem telepítették a székelyeket, ott maradtak Attila király halála után. Nos, Attila király halála után nagy veszekedés történt a hunoknál. A veszekedés azért kezdődött el, mert az Attila fiak nem tudtak megegyezni a hagyatékon. Veszekedtek a hagyatékért. Ebből a veszekedésből egyetlen egy Attila fi vált ki, aki vitte magával Isten kardját, Attila kardját, és ígérte volt az ottani székelyeknek is, a szádelői, ái, lucskai, barkai székelyeknek, hogyha nagy veszedelemben lesznek, akkor majd jön ő ezen a fönti fényes úton, ad a kutyán is megsegíti őket. Ketten maradtak sokáig talpon a veszekedők közül, egyik Irnik volt, a másik pedig Dengedics volt. Irnik meg akarta szerezni Attila királynak a tártos lovát, a tártos erejét, amit Attila Nimródtól örökölt a Teremtő Istennek a közvetítésével. De semmiféleképpen nem jutott hozzá. Egyik alkalommal, amikor látta azt, hogy Dengedics, az ő testvére, reggel imádsággal köszönti a napot, akkor mögé lopódzott, és belezúnyította a szakadékba, a szádelői hasadékba. Ha ott járnak, az ottani öreg székelyek megmutatják, hogy hol van a sírja Dengedicsnek, akit nagyon-nagyon szerettek. Beletemették Attilának a tártos lovát, a nimródi öröksége. A közösség tártosa. Egyik éjszaka arra neszelt, hogy hatalmas sereg törekszik a völgybe. A tártos látó. Tudta azt, hogy az a sereg 10-szeres túlerő, tudta azt, hogy nem tudják fölvenni a küzdelmet eredménnyel ellenük, ezért pohászkodott a Teremtő Istenhez. De nem csak azt tudta, hogy 10-szeres túlerő jön, hanem azt is tudta, azt is látta, hogy ők, az ellenség azért jön, hogy elorozzák Attilának a tártos lova erejét. Imádkozott. Imádkozott, és amikor a sereg, az ellenséges sereg mindegy szálig bent volt a völgybe, akkor összezárult a szakadék fölöttük. Igen. A tátos lát. Lát, lát, lát. Ez az adottság Istentől való. És a tátos, mivel általában 7 éves korban hívja el Isten szolgálatra, sámánt is, ahogy említettem, a tátos az meghosszabbított gyerekkorban éli le földi napjait, mondom, meghosszabbított gyerekkorban. A Jóisten gondoskodik róla, hogy az ő feje lágya ne nőjön be, a Jóisten gondoskodik róla, hogy az ő tenyerén legyen, gondoskodik róla, hogy minden tudást közvetlen tőle kapjon. Ebből következett az, ez mind a sámánra, mind a tátásra jellemző, hogy a tátos tudást nem lehetett átadni. Ebből következhet az, hogy azok az iskolák, amelyek egyre másra létesülnek itt hazánkban jó szándékkal, ahol tátosokat képeznek ki, azok az iskolák hiteltelenek a szó teljes, tiszta értelmében. Pappa, Melchizedek szerinti pappa, csak az Isten tud valaki formálni. Aztán természetesen létezett a küzdelem is. Létezett a küzdelem a különböző sámán, illetve a különböző tátos között. Ezek szükséges küzdelmek voltak. Ezek a küzdelmek általában nálunk bika alakban történtek. A fekete bika, vagy a vörös bika küzdött a fehér bikával. Ezeknél a küzdelmeknél kérte a tátos, mielőtt átváltozott volna, hiszen a tátosnak, sámának egyik tulajdonság, hogy át tud változni, mielőtt átváltozott volna, kérte az ő népét, az ő közösségét, hogyha a küzdelem elkezdődik, ami fönt kezdődött el, ott fönt az égen, amikor a küzdelemben már lekerülnek a földre, akkor egy szűzleány, nem más, mint egy szűzleány, vegyen egy baltát, és baltával vágja el az inát, a fekete vagy a vörös bikának. Ez a küzdelem is jellemző, mind a sámanokra, mind a tártosokra. Elnézést kérek, hogy köhögök időnként. Aztán, ha valaki elmegy Gelencére, Székelyföldre, ahol tátos királyunknak az egyik fali képét találhatja, ahol a kun vitézzel küzd. Nos, ezen a falu képen azt látjuk, hogy nem csak a kun és László herceg küzd egymással, hanem a két ló is. A kun vitéznek vörös lova, ő a vörös bikának a megfelelője, Lászlónak fehér lova van, természetesen, hogy fehér lova van, a fehér bikának a megfelelője. Aképpen pontosan lehet látni ezt. A küzdelem úgy dől el, hogy László kéri a szüzet, akit megmentett a kun vitéznek a fogságából, hogy amikor ők birkóznak, akkor a bárgyával vágja el a kun vitéznek az inát. Ez látható ezen a faliképen. Látni, ahogy küzd egymással a fehér, illetve a vörös ló, és látni azt, ahogy a szűz, miközben ők ketten birkóznak, a szűz elvágja a kun vitéznek az inát. Képi beszéd, ez tiszta, egyértelmű képi beszéd. Miért kell egyik tátosnak a másik tátossal, miért kell egyik sámának a másik sámának állattá változzak, megküzdeni. Föltételezés, amit mondok, az én föltételezésem az, ez a László és a kun csatájából következik, hogy László az időszerű. A kun, bár Isten elhívta szolgálatra, gyarló ember volt, mint ahogy a tátos is gyarló ember maradt, valahány. Gyarlósága okán ő az időszerűt már nem tudta befogadni. Irodalmat ajánlok mindenkinek. Ezeknek utána lehet járni, és utána kell járni, ha nem akarjuk, hogy órunknál fogva vezessenek bennünket. Valamikor még a 70-es, 80-as években a Magvető kiadó kiadta a Népek mesei sorozatot. kincses tár a népek meséi. A természeti népek meséit találjuk ott. Kincses tár. Én kötelező olvasmánnyát tenném valamennyi. Most a Bóriát meséknél találunk egy olyan mesét, aminek az a címe, hogy az apa gyilkos sámánok. Mondom, az apa gyilkos sámánok. Ebben a mesében azt találják, hogy valamikor a sámánok Isten kedve szerint táncoltak. Valamikor a sámánok tetőtől talpig, a szó minden értelmébe hitelesítve voltak a Teremtő Istenre. Aztán a sámánok kezdték magukat elbízni. Kezdtek kitalálni időt, szent időt, kezdtek kitalálni szent helyet, kezdtek kitalálni szent foglalkozást. Ha egészen nem is fordultak háttal a Teremtő egyetlen élő Istennek, de már kevésbé figyeltek oda rá, mint ahogy rá kellett volna figyelni. Ebben a Bóriát mesében, az apagyiltos sámánban azt találjuk, hogy már csak egy kicsi pont van a sámánoknak a fején, a feje tetején, már csak ott tudnak Istennel érintkezni. Már nem időszerűek. Már nem tudnak papként működni. Már nem tudnak Melchizedek szerinti papként működni. Igen. Ezt tudomásul kell venni, hogy mind a kettő, a sámán is, meg a tátos is ember. És mivel ember, gyarló. És mivel gyarló, el tud távolodni a Teremtő egyetlen élő Istentől, és ha eltávolodik, akkor megszűnik az ő hatalma. Nem Isten veszi el a hatalmát, félreértés ne essék, ő tesz arról, hogy az Istennel való kapcsolat az lazuljon, aztán teljesen megszűnjön. Ez a Bóriát mese, az apagyilkos sámánok meséje, ez a Bóriát mese egyben arról szól, hogy a sámánok nem érezték meg, éppen azért, mert sok mindent már kitalálták, nem értették meg a Teremtő egyetlen Istennek az időszerű szavát. A sámánok nem érezték meg, hogy Isten egyetlen törvényes, fölötte nincs törvény, a szeretet az világra született Jézussal. A tátos megértette. Ez is a sámán és a tátos közötti egyik alapvető különbség. A tátos megértette. Úgynevezett pogány hitű tátosról mi egyáltalán nem tudunk. Semmiféle följegyzés nem maradt ránk, a nagy emlékezet sem tartotta meg számunkra, hogy lett volna úgynevezett pogány hitű tátosunk. Igen, mivel elvesztették lényegi kapcsolatukat a sámánok, a Teremtő egyetlen élő Istenne, mivel nem tudtak időszerűek lenni, nekik szükség volt már arra, hogy ajzószert használjanak. Diószegi Vilmos könyvében olvashatják. Bolondgombának a fösztjét, vagy másfajta ajzószert, természetesen megfelelő mértékben használtak ahhoz, hogy révüljenek. Ajzószer kellett nekik, éppen azért, mert lényegi kapcsolatuk már nem volt Istennel. A tátosnak ajzószerre soha, semmikor, sehol nem volt szüksége. Aztán a tátosnak szüksége van dobra. A tátos dobokon ősképi formák vannak egyértelműen. Ezek a formák hasonlóak, mint a gyerekrajzok. Ezeken a formákat ugyanazokat a jeleket kapjuk meg, amely evangélium Istentől, üzenet Istentől. A tátosnak szüksége van arra, hogy amikor révülni akar, az ajzószeren kívül a dobot használja. Dobol. A dobverés egy idő után tényleg alkalmas arra, hogy az ember téridő fölé kerüljön, elősegíti a révületet az ajzószervel együtt. Azok a tatárok, akik a Fekete-tenger környékén éltek, onnan a szovjetek kitelepítették őket, egy részük visszatelepült, azok a tatárok a dobot, azt dabnak nevezték. Dab. Ha náthás az ember, akkor napot így mondjuk, hogy dap. Nos, a napot is dapnak nevezték. Tudnék, a földi környezetünk teremtő nagyhatalma magasságába kellett révülni, ahhoz, hogy a rám bízott közösséget rendezte. A dobbal. Nálunk volt dob. A mi zenénkre nem jellemző a dob. Egyáltalán nem jellemző a dob, ami papi tevékenységünkre se jellemző a dob. Nem használták a tártosok a dobot. Egyetlen tártos dobot nem használt. Mondom, dobot nem használt. Dobot nem használt, de egyetlen egy olyan papja létezik, megkizelek szerinti papja létezik a teremtett világnak, hiszen minden népnek adott a teremtő Isten, általa elhívottat, akinek tártos lova van. Ez is óriási különbség. Csak a magyar papnak van tártos lova. A tártos lóról hadd mondom el azt a történetet, ami Lászlóhoz kötődik, hiszen László tártos király. Ha veszik a fáradtságot, s vegyék. Útnak indulnak, mint ahogy útnak indultam én barátommal, Gál Péter Józseffel a 90-es évek elején, aztán 7-8 évig járnak Szent László király nyomában, akkor azt tapasztalják, hogy ennek a hazának minden négyzetkilométerre őrzi őt. És ismerjük, ott, ahol él nemzet a hazán. Ennek a fönti fényes ösvénynek, amit Tejútnak nevezünk a 19. század második fele óta, azt a nevét is, hogy Szent László útja. Nem csak Csaba királyti jő el, akkor, amikor veszélybe lesz Attila népe, hanem eljő László is fényes seregével. Képi veszélyt, igaz veszélyt. Csak hitünkkel maradjon, csak hitünkkel legyen. Nos, a tártos királyról éppen Moldvában, a moldvai csángó magyaroknál, éppen Gyimesben, a gyimesi csángóknál, aztán a székelyeknél maradt fönn a következő történet. László elmegy a csatába. 30 évig távol van a családjától. 30 év után, amikor hazajő, mielőtt bemenne a házba, mint minden férfi ember, aki igen sokáig távol volt a családjától, először beles az ablakon. Belesett az ablakon, és rögtön indulatra gerjedt, azért gerjedt gyilkos indulatra, mert azt látta, hogy az ő felesége még mindig kívánosok asszony. Na, nem ez váltotta ki az indulatát, ennek örült. Indulatát az váltotta ki, hogy ez a még mindig kívánatos asszony két fiatal emberrel tracsol, és nevetgéltek. Ma már némelyek szemébe az is bűn, ha az ember a másik neműre rámosoljon. Fölhajzott a aranyíját azzal a szándékkal, hogy megöli a két csábítót, mert azt a két fiatal embert ő csábítónak gondolta. De mielőtt az aranyveszőt röpítette volna, hogy megölje a csábítókat, és utána végezzen az ő még mindig kívánatos feleségével is, megszólalt a ló. Gazdám, esteli haragodat, mert este volt, hagyd reggel. Ez általános mondás nálunk. Általános. Ezt a csángók csak úgy ismerik, ahogy ismerik a székelyek, ahogy ismerik a mezőségek, a kaloteszegiek, a jászok, a palócok, a hunok, a matyók, Dunántúló mindenütt, ahol él nemzet a hazá. Esteli haragodat hagyd reggel. A tártos ló figyelmeztette őt. Nem lőtt aranyilat, gyilkos aranyilat, László a király. Ellenbe bement a konyhába. Bement a konyhába, és ott érdeklődött, éppen vacsorára készítették elő a edényeket, a szakásnél, ott érdeklődött az egyik szakásnőtől, hogy ki az a két fiatal ember, aki ott benn az evérlőbe, azzal a nagyon formás asszonnyal társalog és nevetgél. Mire a szakács asszony azt mondta, hát az a mi urunknak, László királynak a két fia. Amikor László király elment a harcba, ezelőtt 30 esztendővel ezelőtt, áldott állapotba hagyta az asszonyát, két gyönyörű fiúgyerek született a világra, ikerként. Ők vannak ott. László szívéről hatalmas kő esett le, mert a gyűlölet harag még ott is benne volt, bár próbált azt reggelre halasztani. Elővott a zsebéből egy kendőt. Abba a kendőbe bele volt kötve egy félgyűrű. Egy félgyűrű. Azt a félgyűrűt beletette az egyik tányérba, és kérte a szakács nőt, hogy azt a tányérat, amiben leves kerül, azt a még mindig kívánatos asszony elé tegye. A távolás után néhány perc telik el, asszony jön, hatalmas örömmel. Hol van az az ember, aki ezt a gyűrűt, ezt a félgyűrűt hozta? Nem ismert rá az urára, mert bozontosult szakállas 30 év után, és a férfi jobban meg tud öregedni, mint a asszonyné. És akkor ez a bozontos, ez a szakállas elővette. Illetve ez a bozontos szakállas, aki beküldte a félgyűrűt, ez mondta, hogy én vagyok az. Egymásra borultak, ekkor éppen Farsang vasárnapja volt, és László, a tártos király, kérte a Teremtő Istent arra, hogy hosszabbítsa meg a Farsangot. Adjon még két napot, hogy mulassanak annak örömére, hogy újra együtt lehetnek. Ezért van, mondják a csángó magyarok, a székelyek, a gyimesi csángók, ezért van az, hogy nálunk, katolikusoknál nem vasárnap fejeződik be, a farsang vasárnap, a farsangi mulatozás, hanem még két napot ajándékba kaptunk. A ló figyelmeztette. Ló. Tártos ló. Tártos ló. A ló valahányunkban bennünk létezik. Valahány. Ahogy mondani szoktam, és hangsúlyal mondom, mindig hangsúlyal mondom, krónikás emlékezetünk tartotta meg ezt számunkra, mi Nimród népe vagyunk. Nimród pedig a Teremtő Istentől kapta a fehér ló karizmáját, a fehér lóságot, a fehér jóságot. És ez a jóság, ez a jóság, ez valahányunkban bennünk van. Valahányunkban bennünk van. Az a ló, amely régen nem alattvalója volt az embernek, hanem társa. Az a ló, amely ott volt a istállóban. Az a ló a bennünk lévő lovat tudta cselekvővé varázsolni. Az a ló, az a tártos ló, az a fehér ló, amely Attilától öröklődött Lászlóra, az a tártos László lelke ló volt egyben. Mi, akiket sikerült dobozolnia ennek a sátáni világnak, mi, akik olyan dobozban élünk, hogy egyik oldalon ott van a televízió, a másik oldalon ott van a számítógép, a harmadik oldalon ott van az okostelefon, a negyedik oldalon pedig ott van a plázza. A civilizált ember, aki dobozolható, a civilizált ember, aki dobozba él, a civilizált ember már nem érti, hiszen a nyelvése rendeltetés szerint használja, hogy a kinti ló és a benti ló ugyanaz. Aki kint van, akit áltos lóként tartson, az egyben bennem lakó. A civilizált ember már nagyon nehezen tudja megérteni, hihetetlen módon kell ezt újra meg újra hangsúlyozni, hogy a Teremtő Isten egyszerre kint és fönt van, egyszerre benne lakom, és ez a Teremtő Isten, aki egyszerre kint és fönt van, ez a Teremtő Isten egyszerre benned van. Fölmenők nem véletlen imádkozták karácsony szentséges éjszakáján, amikor megszületett a fény, és ez a fény bennünk emberekbe személyesül, hogy begyűjt Jézus a házamba. Házam közepébe megáll. Egyszerre kint és fönt, egyszerre én része vagyok neki, egyszerre lent és bent bennem. Az Isten által teremtett természetes világban, az élő világban, nem az ember által spekulált életellenes pusztítóban, ez mindenki számára természetes volt. Még a tátosóról. Ha Zala megyébe járnak, akkor ne kerüljék el azt a helyet, ahol ugyancsak a tátos ló figyelmeztette a gazdáját, hogy jöjj a veszedelem. Ez Bucsú Szent László. Az egyetlen helye a belső hazának, ahol Szent László napján búcsú van. Bucsú Szent László. Nos, a régiségben még nem király, herceg, de tátos. Arra vágtat ő, az ellenség üldöz. Tátos lovó mondja, Amotni László, egy domb. Oda fölviszlették. A domb előtt ott a mocsár. Tudom a torsát. Tudom a torsát. A ló oda vitte, tudta a mocsár torsáit, ahol nem süppett el, Lászlótól a dombra. Annak a dombnak a közepén ott állt egy hatalmas fa. Ehhez a fához László kikötötte a lovát, és a ló mondta, hogy gazdám, pihenj egyet. Ha az ellenség mégis felfedezi azt, hogy itt vagy, ha az ellenségnek is van olyan lova, amilyen én vagyok. Ha ide talál, akkor én majd jelzem ezt neked. Aludjál, pihenj, gazda. László pihent. Nem sokára, mivel az ellenség között is volt olyan, mint a kumbitész, akinek tátos lova adatott, aki megtalálta a torsa, az ellenség ott volt már a domb tövében. A ló hatalmasat rugott, és ott, ahol rugott, ott a kőből víz fogott föl. Bucsú Szent Lászlónak ez a víze ma is megvan. Gyógyító víz. A tátos segítője a tátos ló. Utána kell nézni a történeteknek. Amikor mi 7 esztendei Szent László király nyomába jártunk, Gál Péter József barátommal, akkor egy vastag könyv született ebből az útból. Ennek a könyvnek a címe, már csak antikváriumban kapható itt-ott, bárkét kiadás megél, Üdvözlégy kegyelmes Szent László Gerál, Magyarországnak édes oltalma. Ebben a könyvben tucatjával kapják azt, hogy a ló és a tártos ló és a tártos milyen kapcsolatban áll egymással. Ha a tátosokról még hiteles leírást akarnak szerezni, akkor Bálint Sándort kell olvasni. Ha hiteles leírást akarnak, akkor Szűcs Sándort kell olvasni, Sárrét, nagy tudósát. Akkor érdemes olvasni Vas Albertet, Vas Albertnek a Hagyaték című könyvét. A következőkben majd szó lesz egy tartosról, aki nem önmagát nevezte ki tartosnak, aki Oroszhegyen élt, akivel, hála Isten, sikerült személyesen megismerkednem, Bálint Lászlónak hívták. Bálint László 1993-ban, amikor megismerkedtem vele, úgy tűnt, hogy Vasol Bentnek a könyvéből lépett ki. A tartos és a dob különbözik a sámántól és a dobtól. És alapvető különbség az, hogy a tartos jézusítő. Nem tudunk nem jézusítő tartosra. Nem tudunk. Egyetlen egy hiteles oda nem maradt még róla. Hiszen azt is tudjuk, mert tudnunk kell, hogy annak idején András apostol és Fülöp apostol mind a ketten megtalálhatók a Szent Koronán, szkíta térített volt. Azt is tudjuk, hogy a hon visszafoglaló hét magyarjaink tucatjával hagyták ránk a merkereszteket. Ezt fontosan tudjuk. A mi tártosaink keresztények. Ezeket a tártosokat üldözték Vasalbert Hagyaték című könyvében is, üldözték a római egyháznak a papjai. A levita papok, az intézményes egyháznak a papjai. Ezeket a tártos elhívású embereket üldözik a mai napon is, mert úgy gondolják, hogy megszállott vallásosság munkál bennük, mert úgy gondolják, hogy ők csak kárt tesznek, félrevezetik az embereket. Nekem az az érzésem, hogy némely főpap az nem tudja elfogadni azt, hogy a teremtő, világot formáló és fönntartó Isten az mindenható. Nem tudja elfogadni azt, hogy ő a püspök megkérdezése nélkül is elhívhat szolgálatra valakit. Éppen azért, mert mindenható. Nem föltétlen kell neki betartani a szolgálati útat. Bálint Sándorról majd, ha odaérkeztünk ebben a sorozatban, akkor még többet hallanak tőle. Aztán ami óriási különbség a sámán és a tártos között, az a szertartás módja. A sámán a szertartását tűz körül végzi. Általa kinevezett helyen. Amikor a szertartás végzi, akkor ő telerakja magát szalagokkal. Telerakja magát vörös és zöld szalagokkal, vagy vörös és kék szalagokkal. Amikor a tűz körül teszi a táncát dobverésre, akkor ezek a szalagok mozognak. Nem csak a ő mozgása teszi őket lebegővé, hanem a tűzfénye is. Ha vörös és kék, ez két ellentétes fény, akkor hatalmas erő sugárzi a szalagok mozgásából. Ha zöld és vörös, ezek kiegészítő színek, akkor csöndesítő az a mozgás, ami a színekből és a szalagokból következik. Én láttam egy olyan filmet, amelyet az 1920-as évek elején a szovjetek készítettek, török sámán táncolott a tűz körül. Nos, amikor táncolt a tűz körül, akkor ő a szarvast idézte meg. Szarvassá révült. Előtte fogyasztotta a szert, amitől révülhetett, és miközben körbe táncolt a tüzet, ő a szarvast utánozta. Szarvasként ott táncolt. Gyönyörű volt látni a tűz körül, ahogy mozgott a szalag az oldalán, nem volt színes ez a film, de lehetett látni, hogy két különböző színről van szó szalagoknál, és egy idő után érezni lehetett a lépteivel, Bár amikor elkezdte a táncot, akkor még ez nem volt érzékelhető, hogy ő valóban révül. Valóban révül. Ez az egyik fajta révülés. Amikor a révüléséből visszatért, a legtöbb akkor elájul, tejet adtok neki. Amikor ájultából föl kell, akkor pedig alkalmas arra, hogy rendezze a rábízott közösséget. Még akkor is alkalmas, ha már csak egyetlen egy pici helyen van kapcsolatban az élő Istennel, mint ahogy a Burját népmeséből ezt olvashatjuk. Egy másik alkalommal, ez későbbi film, ez már a 70-es évekbe került, azt láttam, hogy a sámán, aki ugyancsak a tűz körül táncol, az madárra varhánsolta magát. Mint a madár lett volna, szárnyalt, és egy idő után te, aki csak a filmet nézte, nem voltál jelen ott azon a helyen, úgy érezted, hogy tényleg madár, tényleg könnyű lett, tényleg semmi köze már a földi nehézkedéshez. Aztán ő is ájult, ájultából fölébredt, és rendezte rá viszont közösség. Nos, ilyen a sámán. Gyönyörű a tánca. Döbbenetes a sámán tánc. Aztán láttam az 1990-es évekből is filmet, Halmi György jó voltából, aki fönt járt a Felső-Volga vidékén, ahol szintén a sámán táncolt, de azt is láttam, mert medvetorról volt szó, azt is láttam, hogy előtte legalább egy üveg vodkát megidott már, az már nem révület volt, hanem részegség. Nekem az az érzésem, hogy az a egyetlen kicsi foltot fönt a tejfetején, ahol nem nőtt be még a fehér ágya, az is benőtt már. A tátos ezzel szemben áll. A tátos a von. A von. A moccanatlanság. Az öreg Isten, az örök Isten megidézője, benned létez. Ahogy ő áll, a benned létező isteni biztonságot érzed. És kell. Úgy képzeljék el a tártus. Fehér, hófehér ruhája volt a tártusa. Fehér, hófehér. Úgy képzeljék el a tártost, hogy ott vannak a hortobágyon. Ezen a hatalmasan gyúró deszkán. Nagy simaságban. És ennek a gyúró deszkának, ennek a simaságnak a kellős közepén ott áll a pásztor. Nem műbőrkabátban, nem svájci sapkában és nem gumicsizmában. Cifraszűrő. A cifraszűr templom, Isten temploma. A cifraszűrnek a hímzése. Őskép, evangélium, rokona a gyermekrajz. A fején kalap van. És támaszkodik éppen a pásztor botjára. A múzeumban, nézzék meg a pásztor botot, a Néprajzi Múzeumban sokféle. A pásztorboton a berakások, ugyancsak a teremtett, élő mindenekről való tudás képei, ősképe, igazolhatóan ősképe. Nem decoration, mert a sirály világát ő valamilyen formákkal, valamivel színesebbé akarta tenni. Ősképe, üzenet Isten. A keresztény egyháznak a püspöke is pasztorbotot használnak. A pasztor és a püspök között igen nagy különbség van. A püspökök botja egyforma. A Vatikán szabványosította azt, hogy milyen lehet a püspök bot. Két egyforma pasztorbot nincs. Mindegyik ugyanarról beszél, de élő módon, időszerűen. Térnek és időnek megfelelően. Nem véletlen az, hogy a pásztorok közül való volt a legtöbb tartós. A pásztor kitüntetett létezője Istennek, a pásztor a mindenség tenyerén van, a pásztor az, aki kapcsolatban van. A teremtett élő mindenekkel, teljes érzékenységgel. A pásztornál egy kicsi moccantás kell csak Istentől, és már is pap lesz. Annak idején, amikor a teremtő egyetlen és élő Isten úgy határozott, hogy közénk születik, hogy emberként fogalmazódik meg, az egyetlen törvény a szeretet. Akkor nem Heródesnek szólt a teremtő Isten. Szólt a papoknak, a keleti papoknak, a mágusoknak. És szólt a pásztoroknak. Attila kardját. Nemzetünk egyik karizmája, Isten kardja. Attila kardját pásztor Tiu találta meg a legelő. A pásztor Isten kitüntetettje. Áll a gyúródeszka, a nagy csinoság kellő közepén, ahol ő áll, ott a van létes. Ott azt érzed, hogy léted örök. Ott azt érzed, bár testi élete, a testben működő lélek élete, az térben és időben behatárol, de lelked örök, végtelen, végtelen, nem határtalan, végtelen. Beletágul a dimenzión kívüli létbe, a van. Tátosokat folyamatosan elhív Isten szolgálatra, ebben a sorozatban még szó lesz majd róluk. A tátosokat beavatták. A beavatási szertartás az nem ember által kitalált volt. Az általános volt. Mindenütt ugyanaz, és mégis egy kicsit más. És most megkérem más Klárit, addig én leülhetek, hogy olvasson föl egy tátos avatást. A Boszorkány perek kötete egyikébe találhatják ezt, hiszen a tátosokat az intézményes állam, illetve az intézményes egyház az boszorkányok tartottak, és igen sok tártost bíróság elé állítottak, igen sok tártost meghurcoltak. Nos, egy tártos avatást hallanak, állító.
’1735-ben a Munkácsi Uradalmi Úriszék vizsgálatot intézvén Szabó Andrásné született Borsi Ilona ceglédi illetőségű csavargó sférjétől elváltan élő nő ellen. Ő önként azt vállalá, hogy ő kuruzslásból, azaz füvekkel való gyógyításból él, s ezzel keresi kenyerét. S hogy férjével azért nem él, mert tartózkodik a férfitól, nehogy mestersége hatálytalan legyen. Vallá, hogy tudományát Istentől vette még anyja méhében, hogy ő féltáltos, születvén egy zápfoggal a bal orcáján. Továbbá állítá, hogy 7 éves korában pápáról egy férfi és egy nő táltos, tudnélik Nagy Pál és Szabó Máténak a felesége, őt magokkal elvivék, lovaik a városon kívül a levegőben repültek, s így értek Székesfehérvártól 2 mérföldnyire, egy nagy őrhegyre, hol a táltosok évenként 3-szor Pünkösd, Szent Jakab és Szent Mihály havában összegyűlnek. Itt a lovakat egy vastag fához kötötték, s őt a földre letevék. Azután a két tátos, anya szült messzelere vetkőzvén, a völgybe lementek, hol bikákká változván egy óráig viaskodtak. Eközben látván a nőből lett bika, hogy Ilona őket nézné, felszaladt, s bíztatá őt, hogy ne féljen. Erre ismét leszaladt, s törkölöztek, majd a levegőbe felrepültek, s ott mint egy másfél óráig hasonlóul viaskodtak, s öklendőztek. Eközben a tátosok megkötött lovai közül egy megszólalt, s mondá Ilonának. Ne félj attól, te fattyú, amit az égen látsz, csak aludjál, nem bánt senki. Majd leszálltak az égről, s emberi alakot vőnek fel, s kérdék tőle. Láttál-e valamit az égen? Mire Ilona azt feleli, hogy látott villámlást, de nem félt, mert a ló is bíztatta, hogy ne féljen. Azt is látta volna akkor, hogy a férfi tátos a nőt bal mellén megsebesíti, mire ez azt mondá, hogy ez már több ízben megtörtént vele, s ő kigyógyította magát. Azután a magukkal hozott kenyérből ettek, s a vízből ittak, majd lóra ültették Ilonát, kísérletet akarván tenni, hogy ő egyedül megülnie már a tátos lovat. De gyenge lévén sírt, s így levették őt, s magukhoz vevén Vác felé elrepültek. Itt letették őt, egy Borbé István nevű ismerős orvoshoz utasították, kinél 3,5 évig szolgált. Több asszonnyal gyógyfüveket járt szedni, s így az orvoslást megtanulta, sőt, olyan hírre tett szert csak hamar, hogy egész Szegedig hívták gyógyítani. Magyarázata szerint az egész és a fél tátosság közt az a különbség, hogy az egész tátosok egyebet nem tesznek, hanem csak viaskodnak ki, melyik ország részéről. A fél tátosok viszont csak gyógyítanak, de nem rontanak senkit, ezek megismerik a boszorkányukat is, és tudják a cselekedeteiket. Leocki Tivadar, Bereg vármegye, Ungvár, 1881.
Köszönöm szépen! A tátos avatásnál nem vizsgázott jelesre, fél tátos lett belőle. Ebből a jegyzőkönyvből egyértelmű számunkra az, hogy a fél tátosnak meg kell tanulni a gyógyítás tudományát. A tátosnak soha semmikor nem kellett megtanulni a gyógyítás tudományát. Irodalom ehhez, kiváló irodalom, Bálint Sándor bátyánk adta közre egy Magyar Szentember című munkáját a 40-es évek elején, újra megjelent ez a könyv, kapható áll Isten, nem tudom, hogy most Lálinál van-e. Ennek a könyvnek az előszavában Bálint Sándor, ez a kiváló néprajzos, aki először a legfőképpen a vallásos néprajzzal foglalkozott, írja azt, hogy miféleképpen gyógyított mondjuk Frankovics Mihály, akit a környezete tátosnak tartott, a második József uralkodása utáni időbe hívta el Szent Miskát, mert úgy hívták Isten szolgálatra. Mindenféle segédeszköz nélkül tudott gyógyítani. Imádsággal gyógyított. Úgy gyógyított, hogy egyik kezét, a jobb kezét a szívére tette, a bal kezét pedig a betegember feje fölé. Nem tette rá a fejére, és imádkozott. Ha a betegember a rendezetlen, a szórt lelkű, nem tudott imádkozni, mert annyira szótul, akkor imádkozott helyette is érette. De imádkozni tudott ő is, akkor együtt imádkoztak. Az imádság a Teremtő Istentől való beszéd, a rendeződésnek az egyik nélkülözhetetlen formája. A tátos gyógyításhoz soha semmikor semmilyen eszközt az imádságon kívül nem használ, illetve a tenyerén kívül nem használ. Talán már említettem, de sokan vannak most itt újak, hogy én magam ismertem egy tátas asszony, aki Salgótarján mellett, Somoskői falun élt, és Somoskői újfalui állomáshoz nem messze volt egy kis lakása. Ebben a kis lakásban egy szűk kis konyha, és a szűk kis konyhában azonos méretű szoba volt található, a budi az kint volt távol ettől a kicsike lakástól. Mária néninek hívták. Egyik kiváló néprajzus, aki jeles tanítványa Bálint Sándornak, Limbaher Gábor, írta meg ennek az asszonynak a történetét, talán a világhálón megtalálható. Mária néni mindig fehér ruhába jár, mondom, mindig fehér ruhába jár, kivétel nélkül. Mária nénit ezével keresték föl a gyógyulni akarók. Az ő elhívása is úgy volt, hogy meg hótából föl kell. Ő elhívása is úgy volt, hogy összedaráltatott, húsa összetörött egy csontja. Megújult teljes egészébe, földi kicsi mindenségébe. És Mária nénihez jöttek a gyógyulni akarók, jöttek minden onnan, ahol híre ment, nem csak magyarok jöttek oda, jöttek más nemzetiségbeliek is. Palmi György barátommal a 90-es évek elején azért kerestük fel Mária nénét, mert filmet akartunk készíteni, Boldogasszonyról. Filmet akartunk róla készíteni, és szerettük volna, ha Mária néni, akit a környék tátosnak tartott, ő elmondja, hogy Boldogasszony kicsoda, micsoda. Mekkora s milyen természetű nagyhatalom. De Mária néni ránézett, és azt mondta, hogy ti alkalmatlanok vagytok arra, hogy Boldogasszonyról filmet készítsek. Nem volt semmi harag benne. Bennünk se volt harag, csak egy kicsi keserűség. Mária néni azt se engedte, hogy lefényképezzük őt, azt megengedte, hogy a kicsi szobába lévő házi oltárt, ami a polócoknál még mi sok helyen megvan. Tessék megnézni, legalább egy ilyen házi oltár. Akármelyik régiségét őrző palóc faluba találnak még ilyet, az öregeknél. A két ablak között van egy előre döntött tükör, a tükör előtt ott van szöttessel vagy hímzetterítővel a házi oltár, egy fiókos szökrény. Ezen a házi oltáron ott a feszület, ott van legalább három vagy négy Szűz Mária szobor, és ott van a gyertya. Ez a házi oltár adja lehetőségét annak egyebek között, hogyha az ember ünnepre készül, akkor mielőtt menne a szentmisére, akkor ott leül a székre, ott imádkodik Istenhez, ott előkészíti a lelkét arra a találkozásra, amely majd a templomban történik meg. Ezt a házi oltárt lefényképezhettük, ezt engedte. Aztán, amikor készültünk eljönni tőle, akkor azt mondta nekem, hogy fiam, neked nagyon fáj a gerincet. Egyáltalán nem csodálkoztam, de hát hiszen gyógyító volt, gyógyító tártos volt, nem féltártos, nem használt semmiféle eszközt. Egy gyógyító tártos az, az ember tartásán, meg személyen felfedezi azt, hogy mi baja van neki. Aztán elköszöntünk tőle, és amikor mentem az autóhoz, mert előre féltem, hogy belenyílal a hátamba majd az iszonyú fájdalom, ami fél éve gyötört már, mindig gondolkoztam azt, hogy el kéne menni az orvoshoz, de nagyon nem szeretek orvoshoz járni. És amikor hajoltam le, nem nyílalt bele a gerincembe a fájdalom. Ez a 90-es évek elején történt, azóta se nyilalt bele a gerincembe a fájdalom. Mária néni azt sem mondta, hogy engem meg akar gyógyítani. Pusztán azt közölte velem, hogy fiam, neked nagyon fáj a gerince. Mária néni nem szerette állalkodtak neki. Mária néni a gyógyításért egyetlen fillértel nem fogadott. Mária néni elfogadott élelmet, vagy italt, de italba csak a vizet. Mondom, csak a vízet. Ha valaki kólát vagy másfajta mérget itt neki, az visszautasította. Mária nénének furcsa kapcsolata volt Istennel. Furcsa, nem olyan, mint a mi kapcsolatunk. Amikor odaérkeztünk, akkor nem volt a konyhában, senki nem volt ott, de hallottuk, hogy valaki a szobába kiabál, és ő kiabál. Itt volt a ablak, ott állt a házi oltár előtt, és kiabál. Istenem! Gyere! Kérlek! Segíts! Istenem! Gyere! Kérlek! Segíts! Úgy gyógyított, aki ilyen kapcsolatban állt a Teremtő Istennel, amikor meghallotta a lépteket, nyilván látott is bennünket, amikor meghallotta a lépteket, abból hagyta a kiabálást. Ez a fehér ruhában lévő tátusasszony, ez úgy gyógyított, hogyha fölkeresték 6-an, 8-an, 10-en, 12-en összejöttek, vagy 24-en, vagy akár 3 tucatnyian, akkor ott imádkozott velük, és elindultak gyalog föl a Karancshegyre, amely a palócoknak a szent hegye. Fölfele menve is imádkoztak, és ott föntartózkodtak valamennyi. Mária néni predikált neki, nagyon keveset Jézusról, aztán lefele menet is imádkoztak, és énekeltek. És akik hozzamentek, meggyógyultak. Kivétel nélkül mindenki. Azért merem bátran állítani, mert nagyon sokan voltak, akik igen súlyos betegségbe szenvedtek, lelki vagy testi betegségbe szenvedtek, és igen sokaknak mertem ajánlani, amíg Mária néni ért, hogy menjenek el hozzá. És mindegyik meggyógyult. Aki féltártus, aki a tártus avatásnál nem kapta meg a jeles osztályzatot, annak már szüksége volt tanítóra, tanítómesterre. Ezek a féltártosok voltak a javós asszonyok, róluk is beszéltem már, és ezekről a javós, vagy tudományos, vagy tudós asszonyokról is bőven írt Bálint Sándor az Egy Magyar Szentember című könyvbe, ami hihetetlenül fontos irodalom. Hiteles irodalom. Végezetül még a garavonciásról szeretnék valamit mondani. A garavonciás jelenség az nem tévesztendő össze se a tártussal, mert a tártus nem jelenség, a tártus valóságos ember, Isten szolgálja, minden tudás közvetlenül tőle kap, és révületbe valósítja a tudását. A javós is, a tudós, a tudományos asszony is valóságos létező, ugyancsak Istentől kapja az adottságot, hogy egy másik javóstól átvegye az ő tudását. Javósokat se lehet iskolába kiképezni. Mi teljesen római típusú intézménybe élünk. Római típusú az állam, római típusú az egyház, római típusú az iskolarendszer, római típusú az egészségügy, minden római típusú. Az orvosokat iskolába képzik ki. Ezeket a régi gyógyítókat, ezeket a javósokat, ezeket a féltártusokat, ezeket nem iskolába képezték ki. Nem volt olyan javósasszony, aki iskolát szervezett volna. Egyszer már tudomásul kell mennünk, hogy létezett Szkítia, Hunnia Avaria. Létezett egy olyan világ, ahol nem életellenesen valósította magát az ember. És létezni fog egy ilyen világ. Egy javós asszony, aki közel volt már a halálához, az egyetlen egyet, a tanítványt hívta magához. Mester és tanítvány kapcsolat. Élő, hatalmas érzelmi kapcsolat egyet. Javós asszony megérezte azt, hogy kinek tudja átadni, kinek adhatja át a tudását, és annak az egynek adta. Garavonciás. Garanciás jelenség. Egyértelmű jelenség. Garanciás ember lényként nem létezik. A garanciás jelenség egész Európában ismert volt a középkorban. A középkorban ismerték Rosenkreuzot. Rosenkreuz járta a világot. Gyalog járta, csavarogta a világot. Mindig ott jelent meg, ahol igen nagy szükség volt rá. Soha nem kopogott az ajtón, csak úgy bent termett. Olyasféle módon, mint ahogy Jézus bent termett abban a szobában, ahol az apostolok tartózkodtak az ő halála után. Nem kopogott, nyitott az ajtót, csak úgy bent termett. Rosenkreuz mindent, de mindent helyre tudott hozni. Rosenkreuznak a hóna alatt volt egy nagy könyv. Egy hatalmas, nagy, fekete táblás könyv. És Rosenkreuz miközben bent volt, ott, ahol nagy baj volt, ott, ahol neki segíteni kellett, hol ifjú képében, hol meg aggasztján képében, a könyvet ott hagyta az asztalon, próbára tévén azokat, akik ott voltak, hogy mennyire kíváncsiuk, kiment valamiért, valamilyen oknál fogva. Ha a könyvet kinyitották, akkor borzasztó dolgok történhettek, hatalmas széltámat, szélvihar dörgött, villámlott, égeső jött, akármi jöhetett, és Rosenkreuz, mikor visszajött, mondta, nem bíztatok bennem. Szerencsétek, hogy nem öt lappal odébb nyitottátok ki a könyvet, mert ha öt lappal odébb nyitjátok ki a könyvet, akkor elpusztul a világ. Rosenkreuz a titkok titkát őrizte. Némely tudósnak az a véleménye Rosenkreuzról, hogy a Teremtő Úristen jelent meg ilyen formát. Hol fiatalon, hol aggasztjánként. És a mi garanciás jelenségünk hasonló. A garanciásnak ott volt mindig a hón alatt az a fekete könyv. A garanciás, ahol megjelent, ott tejet kért. Tejet kért. Ha nem kínálták meg tejjel, ilyen ritkán fordult elő, akkor ebből nagy gond lehetett, mert vihar támadt, hatalmas nagy felhőszakadása, hogy akár jégveréssel, vagy villám csapott a kazalban, s leégett az. Ugyanaz történt a garanciásnál is, mint amit Rosenkreuznál följegyeztek, hogy ő is kiment valamiért. Ugyanaz történt, hogyha valaki kíváncsi leányzó belelapozott abba a könyvbe, akkor is előidéződött a vihar figyelmeztetésű. A garanciás jelenség. A garanciás nem az a diák, aki nyugaton tanult, aztán gyalog jött hozzá onnan nyugatról, fáradtan betért valamelyik házhoz, és ott tejet kért, vagy valamennyi élelmet kért, szó sincs róla. A garanciás jelenség. Jelenség. Mi a gond a Rosenkreuzzal? A Rosenkreuzzal az a gond, hogy Európa igen hamar Rómára alapozta minden moccanását. Európa igen hamar romlott, lett a szó legteljesebb igazolható értelmé. Európa nagyon hamar pusztító lett. Pusztít ma is. Itt nem a jólelkű európai emberekről van szó, azok, akik megformálták Európát. És folyamatosan formálják. Európában történt a középkor, vagy egy szerzetes, megírja azt a könyvet, amely Rosenkreuz hóna alatt volt. A gond itt kezdődött. A könyv titok. Itt kezdődött, hogy a szerzetes úgy gondolta, hogy ő tudja a titkot, ezt megírt a könyvbe. És megalakította a rózsakeresztes páholyt. aminek semmi, de semmi köze nincsen Rosenkreuzhoz. Rosenkreuz garabonciás jelenség. A szabad könnyesség, okoskodás Istenről, okoskodás az életről, a szabad könnyesség életellenes. Ez az életellenes szabad könnyesség fenekelt rá az egész civilizált világ. Ez nem összeesküvés félreértésnek sem. Ez végjáték. A mai civilizációnak a végjáték. Ahol nem Rosenkreuz kopogtat be hozzánk, nem a garabonciás látogat el, ahol nem Isten elhívott megközelít szerinti pokja, az, aki rendezi lelkünket, ez végjáték. Itt megírtott a könyv, emberi spekuláció arról, hogy milyen Isten. Itt megírtott a könyv, emberi spekuláció arról, hogy milyen az élet, arról, hogy hogy kéne élni. De Jóisten az egyetlen, az élő. Ha nem kitalálta, megtalálta. Aki egyszerre fölöttünk és bennünk lakunk, aki a mindenség teremtője, ura és örök ereje, a szeretet maga, az a kegyelem Isten. Ő látja a mi killódásunkat, hatalmasan látja. Stámos ifjakat, nem csak itt, ebben a hazámban, ezt a hazát járom, azért tudok arról beszélni, hogy támaszt ifjakat, akik újra ráfigyelnek. És ha kezükbe veszik majd a tarihi öngörűzt, lapozgatják, akkor ebben olyannal találkoznak, hogy az igen nagy számú hun seregbe, amelyet soha senki nem tudott legyőzni, Écius se tudta legyőzni katolunk mezein, abban a sok százezer seregben volt 10 000 törvény. Fényes. Ez a 10 000 tömény szerveződik. Székelyföldön csak úgy, mint Kalotaszegén, Palócvidéken csak úgy, mint a Kunságban, és a Dunántúlon. A 10 000 tömény. Olyan jó közöttük lenni. Olyan jó azok között lenni, akik hazataláltak. Olyan jó azok között lenni, akik fölé tudtak emelkedni ennek a mai kocsmának. Ennek az iszonyatos tökrendiségnek, ennek a kitalált, minden pusztító világ. Köszönöm, hogy meghallgattok. A következő alkalom, én nem tudom, február 18-án lesz. Tudomásom szerint akkor Mária Radnára látogatunk el, és aztán majd arra kérnek mindenkit, hogy valóban vegye a fáradtságot, legalább életébe egyszer, és menjen el Mária Radnára. Mária Radna is Isten által csodával kijelölt hely. Mária Radna is, mint minden szent hely, a mai napig élő, a mai napig feladatát tölti be, amit Istentől kapott, mert a helynek is feladata, küldetése dolga. Ha egyszer életükbe oda elmennek, ha nem is gyalog zarándokolnak, mint ahogy régen tették a szegediek, hogy 7 nappal kisasszony napi előtt, mert kisasszony napi főbucsúja van, elindultak gyalog. Elindultak gyalog, imádkoztak, énekeltek, készültek a találkozásra, mert a szent helyen, szent időben találkozni lehet vele a legfontosabban. És azt tapasztalták ott, hogy csoda. amikor mennek föl a stáció kereszteket járva, azt tapasztalták akkor, hogy amikor ők magyarul mondták a mi atyánkot, akkor mások románul, még mások németül, még mások cseh nyelven, még mások horvátul, még mások cigányul mondták a mi atyánkot. Mária Radna újra élnék ezt. Szükség van a szeretetre. A Habsburgok által egymás ellen ugratott népek egymásra találására. Ezt a politika soha nem fogja meg. Soha. Egészen más a feladat. A politikának az a feladata, szolgálva a sátáni nagytőkét, hogy oszd meg és uralkodj. És ezt tesz. A Teremtő élő Istennek pedig az a dolga, és teszi. Egyre nyilvánvalóban, hogy a szeretet legyen az általános. Hogy román, horvát, cseh, német, cigány és magyar együtt tudja imádkozni a mi atyánkra. Én meg itt búcsúzóul, az elején elfelejtettem, boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Isten áldásával. És mindig mondom, magamnak is. Magamnak is állandóan ismételnem kell, hogy rajtunk múlik. Rajtunk. Valahány. Szokjunk le arról, hogy mindig másra mutogat. Kicsi csöndet tudunk teremteni. Most még az év elején. Ha legalább egyszer elzarándokolunk szent időbe szent helyre, akkor észreveszünk, hogy ott belül lelkünk ténytó hajtókerek kápolnája. Ott van ő. Aki formált és aki szeret. Aki soha semmikor nem tud a gyűlölködni. És akkor higgyék el nekem, hogy egy, kettő, három, aztán sok ember egyszer csak elcsöndes. És egyszer csak azt veszük észre, ha fölnézünk oda, égre, hogy ott van a Szent Korona. Neki túlmutatva önmagán, a közénk született Istent, Jézust idézi meg. Már bennünk fölfedeztük a csöndben, fölnézve pedig fölöttünk is őt látjuk. Hiszen ő van mindenben, mindenkor és minden. Isten adja jó egészséget, Lola anyuk. Köszönöm a figyelmet.
Szívből köszönöm mindannyiunk nevében. Az előadását Jóska bácsinak megint olyan húrokat pengetett meg, azt hiszem, szellemünkben, lelkünkben, testünkben, ami nem mindennapos. Nem szoktak érte haragudni saját emlékeimből meríteni, így ami Jóska bácsi szavai által eszembe jut. Ugye talán sokaknak ismert már az Őseink útján baráti kör, Zarándok útjai, és ahogy Jóska bácsi Mária nénit említette, a somoskőújfalui tátos asszonyt, aki Karancshegyre zarándokolt fel, és szent időben a szent helyre jutott. Hát a mi zarándok csapatunk is pár éve Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tette meg ezt az utat. Fics Gyuszi bácsival, aki egy palóc bácsi, 70 éves, és amikor én egyeztettem vele, hogy akkor mik a terveink, és kérjük, hogy vigyen fel minket a Karancshegyre, akkor ő mondta nekem, hogy Klárika úgy számoljon, hogy ez körülbelül egy olyan 4 órás út, 2 föl, kicsit fönn vagyunk, lefele már gyorsabban jövünk, és hip-hop leérünk. Na hát voltam, hogy 70 éves ember mondja ezt, hát akkor a 4 óra az bőven elég lesz mindenkinek, azért középkorúak is vannak, fiatalok, van egy-két olyan hasonló korú is. El is indultunk. Hát komolyan mondom, életem legnehezebb fölfelé menetele volt, már csak azért is, mert úgy éreztem, hogy elsüllyedek a föld alá, mert hogy többen, hát nem, Gyuszi bácsi az valahol ott, mint egy zerge előttünk futott fölfelé a hegyre, mondanom se kell, tehát korát abszolút meghazudtolva, de nem, hogy a 70 évesek, a 30-40 évesek alig bírták a tempót, meg a hegyoldalt, de ugye mindenkinek mondtam, hogy hát itt van Gyuszi bácsi, szívét, lelkét adja, próbáljunk meg följutni, legfeljebb kicsit csúszunk a többi dologgal, most lényeg az, hogy tényleg vértizzadva feljutottunk, szent időben, szent helyre, és nagyon sokaktól hallottam utána, hogy olyan csoda történt ott fönt bennük, miután ezt az őrületes mennyiségű erőt kiadták magukból, hogy soha el nem felejtik azt a napot, amit ott fent töltöttünk. Visszafele már persze picit talán könnyebb volt az út, bár azért ezt sem merném állítani, de a végeredmény és az a fajta rezgés, ami mindenkiben megmaradt, még ha nagyon nehéz is volt, de azt hiszem azért a csodákat előhozta belőlünk. A másik pedig, amit szintén Jóska bácsi a Mária Radnát mondta, illetve említette, mint szent helyet. A őseink útján baráti kör, ugye ősszel Felvidéken és Lengyelországban jártunk, a Gorálok és Szent Kinga földjén, most pedig, és a Jóisten mindig úgy igazgatja föntről a dolgokat, nem beszéltünk össze ez ügyben Jóska bácsival, de március 15-e és 17-e között erdélyi zarándokútra megyünk, főhajtása 1848-49-es magyar szabadságharc hősei előtt. És hát a második nap első programja és helye az Mária Radna, a Kegytemplomba fogunk ellátogatni. Az első nap Temesváron tesszük tiszteletünket, majd Aradra látogatunk el. Sofronyán a Purgli kastélyba, Vitéz nagybányai Horti Miklósné Purgli Magdolna családjának a kastélya ez az épület. Ide is szeretnénk eljutni. A második nap Mária Radna. Ugye azért már ott vagyunk Gyümölcsoltó Boldogasszony holdudvarában, de hát március 15-e is azért hősi vérrel szentelt nap, tehát úgy gondolom, hogy kétszer is megvan ez erősítve. Aztán Sólyomvár, majd Guraszáda, egy Árpádkori Szent Mihály Arkangyal kápolna, amely 1200-as évek elején épült. Aztán a Betlen család ősi fészke Marosijén, Déva, a harmadik napon pedig Alsó-Tatárlakára, a tatárlakai korong feltárási helyére, Alkenyérre, Kinizsi Pál csatáinak és a Kenyérmezei csatának az emlékhelyére, és Vajdahunyad várába látogatunk el, és este 10 óra körül, hát nem mondom, hogy nem fáradtam, de a Jóisten is segít, akkor érkezünk haza. Aki szeretne részt venni, vagy esetleg kicsit többet tudni róla, itt vannak a szórólapok, és köszönöm szépen, hogy ha megnézik és elolvassák őket, és szeretném megkérni Veszelik Bandit, aki egy előadásra szeretné a figyelmüket felhívni. Ő Csömörön, a csömöri civileknek az egyik mozgató rugója, csodálatos programokat, megemlékezéseket szerveznek, és megkérlek szépen, hogy légy szíves, ismertesd ezt a meghívót.
Elnézést, Bandi, még előtte én szeretnék szólni, a tisztelendőr is a befejezte a prédikációt hirdetni szokott. De én most nem hirdetni akarok, hanem Klári említette itt Mária Radnát, és említette a Sólyom várát. Tessék odafigyelni rá, erről majd többet szólok, amikor elmegyünk az én vezetésemmel. Már nem utazunk, itt maradunk, de elmegyünk Mária Radnára, hogy ahol ott a Sólyom, ott van Mária is mindig. A Sólyom vára az fönt van. A történetét majd elmondom Sólyom várának. Ez a mi turulmadarunknak a helye, a völgyben pedig ott van Mária. Csíksomjón, ott van a Somjó, a Sólyom hegye, a völgyben pedig ott van Mária. Erre tessék odafigyelni. A Sólyom, a Somjó és a Mária szorosan és szervesen összekapcsolódnak egymásra. Mondd itt.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, és egy pár szó erejéig engedjék meg, hogy kiegészítsem ezt a szórólapot. Hát úgy gondoltuk Csemeren, hogy mivel az első világháborús áldozatokról nem nagyon hallani megemlékezéseket, és a szerencse úgy hozta, hogy Albert Ferenc végigjárta az Isonzó völgyet, és ott egy nagyon szép emlékhely épült, és arról van egy 50 perces film, ami eredeti felvételekkel, a háborús eredeti felvételekkel van szépen megalkotva. Ezt a múzeumot 90-ben csinálták, és hát többet nem mondok róla, mert rajta van a papíron. Hát úgy érzem, hogy kéne minél többet beszélni ezekről, és megtisztelni a hőseinket azzal, hogy megemlékezzünk róluk. És még ez a február 11-e, ugye a vári kitöréssel és kitörésnek is a napja, erről is szeretnénk még egy pár szót mondani, mert a magyar ember az soha nem hagyta cserbe a szövetségeset, és inkább a vérét adta azért, amire a szavát is adta előzőleg. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szívesen várom mindenkit, és aki esetleg tömegközlekedéssel jön, a Őrsvezértértől IKEA-tól indul egy helyi járati busz, csömöri busz, az ott tesz le a művelődési háznál. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Még az jutott eszembe, hogy ezek szerint, hogyha február 18-án, mához 3 hétre újra szeretettel várjuk Önöket és eljönnek, akkor Mária Radnára kapunk egy csodálatos ráhangolást, és akik esetleg rá egy hónapra velünk tartanak, akkor azt hiszem, hogy mindannyian egy picit másként tudjuk majd látni, érzékelni ezt a szent helyet. Egyébként még a második napi esténkről ott egy ez is a jó Isten keze, elvileg Déván a Déva Hotelben laktunk volna, mert az első estét Aradon egy 3 csillagos szállodában töltjük, és mit ad Isten, kiderült, hogy Cserna keresztúr, ami Déva és Vajdahunyad között van, mert hogy sajnos itt csak szorványban él már a magyarság, vagy található meg, de Cserna keresztúr egy bukovina székely település. Bukovinai székelyek lakják, és óriási szeretettel várnak, úgyhogy náluk leszünk vendégházakban elszállásolva. Na és akkor visszatérve a mai előadáshoz, megjelent a Regélőnek a januári száma. Azt hiszem, az előző előadáson többen örömmel vásárolták meg, hát most talán már ígérhetem, hogy hónapról hónapra itt nálunk, vagy pedig hát benne megtalálják itt hátul a leírást, hogy hol tudják megrendelni, hogy tudják akár folyamatosan megkapni, de lesz egy rendezvény is, ugye jól tudom, Csaba, amit mondtál, hogy Farsang Farka környékén lesz egy rendezvényetek, nem akarsz róla?
Az a helyzet, hogy időközben megmondott, tehát átrendeződött a történet, az nem lesz, amit mondtam.
Akkor az most nem lesz, nem majd a Regélő az van, úgyhogy olvassák, forgassák, keressék, és akkor 3 hét múlva, ugye azért találkoztunk most, mert ez a január mindig, hál' Istennek Jóska bácsi ilyenkor Szaknyérban, szakrális disznóölésen, pálinka főzésen vesz részt, illetve ő maga készíti ezeket a finomságokat, ezért szokott ilyenkor egy picit később az előadásra sor kerülni, de majd most visszazökkenünk a rendes kerékvágásba, tehát 3 hét múlva, február 18-án folytatódik az ősi hitvilágunkról szóló előadás Mária Radnával, ahova szeretettel várjuk Önöket vissza. Mondom, mint mindig, hogy adományaikat köszönjük az est költségeihez, és nagyon köszönöm, hogy ilyen népes számban itt voltak, és tiszteletüket tették. Megtisztelő nekünk is. Isten áldja Önöket, viszontlátásra! A DVD-ket, akik szerettek volna természetesen Mészáros Józsinál megrendelni is lehet, megvenni, tehát minden, ami az itteni előadások anyagát képezi képben és hangban, az Mészáros Józsihoz köthető, és neki tartozunk köszönettel. Köszönjük még egyszer.
Megvan minden?
Remélem.
Nem kapcsoltak ki?
Kikapcsoltak.
Yeah, I'm going to go.